erősebb enciklopédia. Feltározás miatt nyitva.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gáléri, és nem csak jó napot, hanem boldog új évet is, aki esetleg lemaradt volna, már január 1-én találkoztunk már egy rövid időre, de hát, ha nem mindenkihez jutott el a jó kívánság. A mai hívó szavunk az úgy szól, hogy kíváncsiság, és hát nyilván ez egy nagyon tág fogalom, de azt gondoltam, hogy mi lenne, hogy erre az alkalomra hívnék két eredetileg, és meg ne bántódjon egyikőtök sem, két eredetileg újságírót, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy az újságírónak azért az alap eszköztárába tartozik a kíváncsiság. De az is hozzátartozott a ti meghívásotokhoz, és mindjárt bemutatlak benneteket, hogy hát igyekeztem két nem, hogy mondják ezt szépen, nem 20 éves embert hívni, hanem ugye azt mondják, hogy a kíváncsiság az adott esetben fogyó eszköz, ami az életkor előre haladtával elfogy, elfogyhat. Fogalmazunk úgy, hogy ismerek olyat, akinél elfogyott már. De ezek nem ti vagytok, egyikőtök sem. Vendégeim tehát most a kíváncsiság hívószó kapcsán Bán Ágnes, újságíró eredetileg, és Murányi László, aki író, újságíró szintén, és azért ti, mert azért ugye ismerve mind a kettőtöket valamelyest, én tudom, hogy a Laci például keresi a veszélyt, imád életveszélyben lenni, kiment Ukrajnába a háború kezdetén, és kíváncsi volt, hogy hogy élnek ott az emberek, hogy élnek a nők, lakásokba lakott, barátokat szerzett, azokkal a támogató szervezetekkel ment ki, akik egyébként is mentek, de kifejezetten a harctér közelébe. Ágiról meg tudom, hogy hát pillanatonként kitalál valami újat, meg még újabbat, meg még annál is újabbat, és nem hagyja magát, hogy úgy mondjam, megöregedni. Hogy ez hogy függ össze, és összefüggje a kíváncsisággal? Na, erről fog szólni ez a mai műsor. Sziasztok!
Sziasztok! Jó napot kívánok mindenkinek!
Na, van ennek köze bármelyik kötök esetében is a kíváncsisághoz?
Legyen a férfi, aki az első szó.
Legyen.
Aztán majd cáfolnak a nők, ugye?
Abszolút, ahogy gondolod.
Szerintem a kíváncsiság. Jó napot kívánok én is mindenkinek. A kíváncsiság az embernek annyira sajátossága a személyiségének, a létezésének, hogy mindenhez van valamiféle köze. Ahogy mondtad, az újságírónak meg különösen olyannak kell lennie, mert ha nem olyan, akkor az nem jó újságíró. Ha nem kíváncsi a világ dolgaira, nem kíváncsi újabb és újabb tartományaira, az életnek, újabb és újabb emberekre. Úgyhogy igen, van.
De azért azt szögezzük le, hogy tudnak lenni olyan helyzetek is, akár újságíróként is az ember életében, hogy olyannal, vagy olyanról kell beszélgetni, ami azért annyira nem hoz tűzbe. És most ezzel nem akartam semmiféle politikai utalást tenni adott esetben egy propaganda helyzetre, de például olyan is létrejöhet, ugye? Amikor az embernek nem azt, és nem úgy kell mondania, kérdeznie, amit és ahogy gondol. De ne, ez messzire azért visz, és nem is akarok erre ebbe az irányba elmenni, csak hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor az embernek működnie kell akkor is, hogyha nem annyira érdekli.
Az életkor viszont, amit az előbb voltál kedves említeni, hogy elmúltunk 20 évesek, ez magával hozta azt is, nem azt, hogy elhalványult volna a kíváncsiság egy jottányit is, de magával hozta azt, hogy én legalábbis személy szerint már meg tudom választani azokat az élethelyzeteket, ha úgy tetszik, azokat a témákat, amik engem izgatnak, és ez egy nagyon jó állapot. Nagyon jó állapot ahhoz képest, mint ahogy amilyen körülmények között ma egy politikai újságíró, vagy egy közéleti újságíró kell, hogy dolgozzon. Úgyhogy én már vagyok abban az életkorban, hogy magamnak választom meg a témáimat, amik érdekelne, amikre kíváncsi vagyok, és amikben én élvezettel tudok elmerülni.
Egy?
Nem szeretem, amikor valakivel egyet kell értenem, mert szeretek ellent mondani. De, de bizonyos mértékig egyet kell értenem az előttem szólóval. A helyzet az, hogy én a pályámat a Magyar Távirati Irodában kezdtem, ahol akkor Barcs Sándor volt a vezérigazgató, és remek újságírók voltak. És ott bennünket megtanítottak arra, hogy ha nem mindegy, hogy hogy kérdezel, nem mindegy, hogy mit kérdezel, és borzasztóan nem mindegy, hogy mire vagy kíváncsi. Mert a te kérdéseid által létrejött válaszokon keresztül értesülnek az emberek arról, amit te éppen akkor bemutatsz, és ha mondjuk úgy mutatott be, hogy Józsi bácsi elfelejtette leszedni a cseresznyét, és megrohadt. Mit csinál Józsi bácsi, hogy ez ne így legyen? Vagy azt mondod, hogy az időjárási viszontagságok nem engedték, hogy Józsi bácsi leszedje a cseresznyét. Mit tehet annak érdekében, hogy ne vesszen kárba? Uh-huh. És ezt nagyon megjegyeztem, és azok, akik akkor tanulták az újságírást, én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon megjegyeztük ezt a hihetetlenül fontos dolgot. Engem az egész életemben a kíváncsiság vitt egyik dologból a másikba. Nem az a fajta volt benne, természetesen szőkenő kíváncsiság is, de nem, általában ami előre viszi az embert, az az a típusú kíváncsiság, amikor, és itt van az egyetértés, amikor találkozom valamivel, ami engem érdekel. És azt gondolom, hogy van valaki, aki nekem ennek a témának a kapcsán valamit tud mondani, amit én még nem tudok, netán meg is változtatja az ezzel kapcsolatos elképzelésemet, vagy hozzátesz valamit ahhoz, amit én gondolok arról, amit meg szeretnék megtudni. És ez, hát nem, tényleg nem vagyok már 20 éves most, hogy belegondolok, de viszi az embert előre.
És ha már az időről beszéltél, meg a Laci is utalt rá, nálad az idő előre haladtával ez a fajta tűz, vagy ez a fajta hajtóerő, ez változott?
Természetében. Rájöttem egy idő után, és ennek a COVID volt az ideje, hogyha már korábban rájöttem, csak nem tudtam, hogy rájöttem. Ha én nem csinálok magamnak programot, nem töltöm ki az életemet azzal, ami nekem fontos, ezt helyettem senki nem fogja megtenni. A túlélésnek, a továbbélésnek ez a titka. És tudattalanul is az ember bele Nem jó a gondolatmenet, vagy nem jól akartam megértetni. Ha valamit leülsz, és elkezdesz olvasgatni, aztán elalszol, mert már idősebb vagy, és fáradt vagy. És amikor felébredsz, mert azt mondod, hogy baromira nincs kedvem most már kilépni innen. Viszont ha leülsz, és tudatosan arra koncentrálsz, hogy most kipihenem magamat egy picit, de nekem fél óra múlva el kell mennem a közértbe, meg kell szerveznem egy könyvbemutatót, fel kell hívnom XY-t azért, hogy valami megvalósuljon, amit kitaláltam, akkor ez egy olyan fura belső izgalmat okoz, amitől várod azt a pillanatot, amikor beteljesítheted azt a programot, amit tulajdonképpen te találtál
ki. Igen. Csak a szemem sarkából látom, hogy a Laci minden porcikájával bólogat. Mondjad.
Csatlakozni akarok ide, hogy most ugye az ünnepek sora itt van mögöttünk, és én kínok kínját éltem meg, hogy nem volt mit csinálnom. Most mit csinálnom, nyilván ezt értsük úgy, hogy a
takarítani, havat lapátolni, nem tudom, beiglit sütni.
Teraszon kevésbé kell havat lapátolni, okay. de most komolyan, tehát, hogy már annyira vártam az új esztendőt, hogy induljon el az újabb munkám, ami már egy tartást fog adni a napjaimnak, az életemnek, amiért tudom, hogy fontos, hogy fölkeljek reggel, tudom, hogy fontos, hogy rendbe rakjam magam agyilag, fizikailag, mindenhogy, mert el kell majd indulnom. És akkor...
De ugye, bocsánat, az is azonos kettőtök között, hogy ezeket a feladatokat sem a nem tudom kitől kaptad, hanem te találtad ki magadnak.
Tehát ezek ugyanilyen értelem, nem a Béla bácsi mondta, hogy ezt meg kell csinálni.
Igen. Az előbb, ahogy mondtad a témaválasztásokat, vagy érintettük a témaválasztásokat, én ugye a riportkönyveimet azt 60 éves korom után kezdtem el írni. És ha csak a témákat végigvesszük, akkor abból pontosan látszik, hogy olyan tartományokba igyekeztem elmenni, bemenni, amikről nem voltak még igazából ismereteim, amiket nem tapasztaltam még meg az életem. Depresszió, függőségek, LMBTQ, a háború, stb. Stb. Tehát pontosan azért, hogy ja, akkor ha már dolgozom rajta, akkor én is épüljek általa. Uh-huh. Úgyhogy...
Ha már ezeket a témákat említetted, és annyira bírom, hogy ha jók ezek a beszélgetések, akkor egy idő után adtok nekem végszót, és többnyire azt a végszót adjátok, amit egyébként is már, vagy amifelé egyébként is akartam volna tekeredni. Ugyanis arrafelé akartam tekeredni, ha már említetted ezeket a számodra idegen és új és tanulást hozó helyzeteket, hogy van-e olyan története bármelyikőtöknek is, ami a kíváncsiság által veszélybe való sodrásról szól? Tehát amikor kifejezetten olyan helyzetbe mentetek bele, az ismeret hiány a kíváncsiság által vezérelve, ami aztán hát azért necces volt kicsit.
Én gondolkodom, úgyhogy addig átadom a szót, mert tudom, hogy ott van történet.
Hát pontosan a Hersoni történet egy ilyen klasszikus példa. Ugye megjelent a háború, én ugye riportkönyveket írok. Tehát az a műfaj, az a kíváncsi ember műfaja, vagy a kíváncsi újságíró műfaja különösen. És megjelent ez a háború könyvem. Jártam Ukrajnában, jártam Kijevig, de nem voltam front közelben. És most csúnyán fogalmazva, a nyavaja majd kitört engem, hogy írok én meg egy riportkönyvet a háborúval, a háború által okozott tragédiákról, a sorsokról, ha még oda sem mentem el. És akkor megjelent a könyv, és adódott egy lehetőség arra.
De addig is voltál Ukrajnában.
Hát Ukrajnában voltam, de csak Kijevig mentem.
Okay.
Csak Kijevig, meg a Kárpátalja.
Csak, hogy a front közelben nem voltál, értem.
Így van, ott Kelet-Ukrajnában. És akkor adódott egy lehetőség, hogy egy segélyszállítmánnyal Hersonba én is elmenjek. Hát otthon elintéztem, hogy elengedjenek, ugye? és elmentem. És ott... Tehát igazából még oda nem értünk addig a veszélyről, mint olyanról. Csak ilyen fogalmaim voltak. És akkor ott belecsöppentünk, igazán éles helyzetben nem csöppentünk, csak ott köröztek fölöttünk az orosz repülőgépek, stb. Na most az én civil lelkemnek már ez önmagában elég volt, hogy legyen egy veszélyezet, de hogy lekerekítsem a történetet, azóta, amióta onnan hazajöttem, egészen másként látom az egész világot, másként látom a háborút, másként látom azokat az embereket, akik ott élnek, például Herszon városában máig is, még a városnak, a lakosságának a harmada körülbelül az még helyben él. Tehát teljesen átalakított ez, viszont azóta nincsenek ilyen vágyaim, vagy ilyen beteljesületlen elképzelés, hogy menjek front. Voltam, pont. És ez a hívószóra most egy mondat erejéig vissza akarok kanyarodni. Nyilván részemről ez a kíváncsiság vezetett elsősorban, hogy milyen az életérzés, milyen az a hangulat, ami ott van.
Milyen félni? Milyen félteni az életedet?
Például. Bár ez előzetesen nem volt benne a szempontrendszeremben. A szempontrendszeremben. Ez nem volt benne, de bekövetkezett. Úgyhogy, és ezzel ezt a fejezetet le tudtam zárni az életemben, hogy voltam egy ilyen helyen is. Uh-huh.
Ez az én szerencsésen történet. Haza is értél.
Igen.
Ez fontos. Ági?
Hát egy nagyon furcsa dolgot fogok mondani. Teljesen különbözőek a férfiak és a nők.
Nem mondod?
De hát ez most így hirtelen rájöttem erre a dologra. Egy nő egészen mástól fél. Én nem keresem azokat a szituációkat, amik félelemkeltőek lehetnek számomra. Ezek a szituációk sajnos jönnek az életben. És most két egészen különböző dolog jutott eszembe. 1956, 3 éves vagyok, ülünk a pincében, és az ablak előtt, akkor is már úgy volt, a pinceablakok úgy voltak, hogy egy-egy darab ki volt belőle szedve, és ott jött be a pincébe a levegő. És látom, hogy katonai csizmák rohannak el a Keleti Károly utcában az ablak előtt. Látom, hogy az ott ülő idősebbek számomra nagyon idősek sírdogálnak, és érzem a félelmet. Ennek ellenére mi a gyerekek a házból, amikor elfutottak a katonai csizmák, akkor fogtuk magunkat, kimentünk az udvarra játszani, nem csak, hogy az udvarra kimentünk játszani, hanem kimentünk az utcára. Nem értettük azt a rémületet, hogy rohantak utánunk, ugyanis a Keleti Károly utca alján ágyuk álltak. De nekünk fogalmunk sem volt róla, és akkor egyszer hirtelen megéreztem, hogy mi az, hogy félelem. Aztán ez elmúlt, és eltelt jó sok évtized, beteg lettem. Egy műtét előtt álltam. Ott az ember végig gondolja, hogy ennek a műtétnek az lesz-e a következménye, hogy holnapra meggyógyulok, vagy az lesz-e a következménye, hogy holnap már nem ébredek fel. És ahelyett, hogy ezt a félelmet kezdtem volna el magamban növelni, arra gondoltam akkor, hogy én most mindenkit kikérdezek arról, hogy mi fog velem történni. Nem csak, hogy kikérdeztem mindenkit arról, hogy mi fog velem történni, hanem másnap, amikor felébredtem, rögtön le is írtam. És ebből született egy 127 részes sorozat, amikor különböző az egészségügyben dolgozó embereket szólaltattam meg egy rádióban, mert azt gondoltam, hogy a félelem legyőzésének, és itt mondom, hogy teljesen más egy férfi és egy nő. Én azt gondoltam, hogy a félelem, annak az érzésnek, mi a lelkünkkel éljük át azokat a félelmeket, amiket találunk az életünk során. Így tudtam legyőzni. Soha többet nem féltem. Mert olyan információkhoz jutottam, amiket a mai napig fel tudok használni az életemben.
Hát meg átfordítottad alkotásba, hogy a Laci is egyébként. Vetted a levegőt, aztán majd én is szeretnék mesélni valamit, mert megihlettetek, mondjad? Vagy megihlettetek?
Csak annyi, hogy ha már a félelem és a kíváncsiság kérdésköre, mert ugye itt azért...
Közel van egymás, igen,
a veszélyen. Vagy veszélyen. Egyik a másikból igen. Keletkezhet. Az Erős Zsolt nevű hegymászó, aki ugye 2013-ban meghalt, hogy ő milyen módon beszélt a kíváncsiságról. Találtam tőle a neten egy rövid idézetet. Azt mondja, hogy a kíváncsiság lényeges tulajdonsága az embernek, még ha bele is lehet halni.
Na, ide most nagyon tudok csatlakozni. Mondom, hogy folyamatosan adjátok nekem a végszót, de az előbb is eszembe jutott már, hogy én talán ezt még nem meséltem itt ebben a rádióban. 19 éves voltam, mikor lehetőségem volt elmenni Odesszába. Én így mondom ma is, ahogy az oroszok, vagy ahogy az ukránok. És ugye ott a város alatt van egy homokkőbe vájt alagútrendszer, ami a civil lakosság túlélését szolgálta egyébként a II. Világháború idején. A lakásokból le lehetett menni ezekbe, mert a szekrény mögött volt egy lejárat, és le lehetett menni. És mi ott összebarátkoztunk ott tanuló magyar tengerészeti akadémistákkal, mert akkor még volt ilyen, és mondták, ja, és alkoholtilalom is volt, ez is hozzátartozik, és mondták, hogy menjünk le az alagút rendszerbe, mert ott majd ők hoznak vodkát, és menjünk oda, lenézzük meg. Hát nekem nem kellett kétszer mondani, menjünk le, persze. Lementünk, azt hiszem, hatan, és mivel ezek a fiúk egyetemisták voltak, és nyilvánvalóan nem jutottak semmilyen módon alkoholhoz, ott körülbelül az első ilyen homokkőbe vájt teremben megitták a vodkát, és fél óra múlva már nem nagyon lehetett velük mit kezdeni. Már úgy értem, hogy nem találták az utat, így értettem, ha nem tudom, vagy nem lehetett mit kezdeni velük. Képzeljétek el, hogy egészen döbbenetes embernagyságú alagutak is vannak ott, meg olyanok is, ahol csak kúszni lehet, tehát ilyen egészen szűkek. És mondták, hogy nagyon figyeljünk, mert fogunk találni dolgokat, második világháborús kábeleket. Volt olyan, hogy láttunk... Hát már ilyen félig elroncsolódott, vagy elrozsdásodott sisakot a második világháborúból maradványokat, tehát egészen döbbenetes. És egyszer csak, mivel a fiúk már ott kiütötték magukat pillanatok alatt, hárman voltunk lányok, mondtuk, hogy hát azért most már jó lenne innen kimenni. Hát jó, de merre? És nem tudtuk az utat, a fiúkat nem tudtuk ugye szóra bírni ezzel kapcsolatban. És akkor mondtam, hogy na majd én... És volt egy olyan alagút rész, aminek a végén azt láttam, hogy mintha ott valami fény lenne, elképzelhető, hogy a nappal voltunk, csak lent a föld alatt, hogy az talán valahogy a felszínre vezet. És én elkezdtem oda bemászni, mondtam a lányoknak, hogy várjatok meg, megnézem. És bemásztam, és szűkült az alagút, és szűkült, és szűkült, annyira a végén, hogy már négy kézláb másztam, ugye, nem tudtam benne megfordulni. Na, és ott kapott el egy olyan halálfélelem, pánik, amivel azt éreztem, hogy én most itt meg fogok halni. Nem kapok levegőt, végem van. És kiabáltam magyarul, oroszul, angolul, mindenféle módon kiabáltam, hát, ha valaki ott a hátam mögött meghallja. És képzeljétek el, hogy nem emlékszem a pillanatra, csak arra, hogy valaki a lábamnál fogva húz kifelé. Utánam jöttek a csajok, és úgy menekültem meg, hogy a lábamnál fogva kihúztak, mert én már nem tudtam megfordulni. És ma is azt gondolom, hogy az életem egyik legnagyobb kalandja volt ez, és ma már nem mennék be. De azt gondolom, hogy ott akkor nem nagyon volt más választás, mint én vagyok a hős, én foglak benneteket megmenteni, én innen ki akarok menni, megkeresem az utat. És aztán egyébként, mielőtt megkérdeznétek, úgy jutottunk ki, hogy egy olyan jó 3-4 óra várakozás után a fiúk egyike megmondta, hogy merre van a kijárat, és így kijutottunk. De szóval, hogy az ember belekeveredik adott esetben, akár életveszélyes kalandokba is, mondom, 19 éves voltam. Ezt most csak arra, annak kapcsán meséltem el, hogy az embert a kíváncsiság, vagy a, nem is tudom, a hőssé válni akarás, vagy a majd én megmutatom, az sodorhatja olyan helyzetekbe is, amiket aztán utólag nem biztos, hogy szerencsés volt megtenni.
Igen? Nagyon fura érzés fogott el, ahogy ezt mesélted, mert ahogy idősödik az ember, azt képzeli, hogy okosodik. Ezt úgy próbálja kifejezni, hogy véleményt alkot dolgokról, mert én is szoktam mondani, hát én már olyan öreg vagyok, hát miért nem mondhatnám meg, hogy mi a véleményem arról, amiről éppen szeretnék véleményt alkotni. És az esetek egy igen nagy százalékában egyszer csak megállt parancsol valami, és azt mondja, hogy valami olyasmiről akarsz véleményt mondani, amit nem is tapasztaltál meg, és egy nagyon fura, jóleső érzés fogott el annak ellenére, hogy egy veszélyes szituációt meséltél el, hogy az embernek mindig tudnia kell, hogy meddig mehet el azokban a kérdésekben, munkahelyi előmenetelben, határtalan zabálásban. Szóval egy csomó dolog van az életben, ami ivásban, ugye, amitől egyszer csak megtudod, hogy hol vannak a határok. És ezek megvédenek, ha oda tudsz figyelni, ha gondot fordítasz arra, hogy erre figyelj, akkor ezek megvédenek bizonyos dolgoktól. Viszont az idősödés azzal is együtt jár, hogy bizonyos dolgokat viszont nem veszel észre. És egyszer csak találod magadat egy olyan szituációban, ahonnan borzasztó nehéz kikeveredni. Nem tudom, hogy te hallott, vagy éreztél-e már ilyesmit az életben? Nyilván soha.
Tényleg nem.
De ezt megvilágítod egész az utolsót, hogy olyan helyzetbe kerülsz, amilyen nehezen tudsz kikeveredni ezt? Mert azt gondolod, hogy 30 éves vagy még, és megteszel olyasmit, amit már nem kéne, vagy mi?
Elhatározok valamit, hogy én azt meg fogom csinálni. Térjünk akkor arra, amit én most csinálok, különböző kulturális programokat. És a dolog csomó akadályba ütközik. De te akkor is megcsinálod, és abban a pillanatban, amikor kiderül, hogy teljesen...
Mondjuk esetben főzöl 100 emberre, nem gond, tudom.
Semmi. Igen. Amikor egyszer csak kiderül, hogy teljesen feleslegesen pazaroltál időt, energiát, szellemi kapacitást valamire, amit vett tudomásul, hogy ez most nem fog létrejönni. Ezek azok a szituációk, amikkel szembesülsz, ahogy egy legalábbis nem emlékszem rá, hogy fiatalabb koromban szembesültem volna ilyen típusú szituációkkal. Nem akartam mindig mindent minden áron. Uh-huh. Sokkal rugalmasabb voltam azok felé, a szituációk felé, amik figyelmeztettek arra, hogy eddig és ne tovább. Uh-huh.
Ja, értem. Aha. Az nagyon érdekes, hogy olyan, mint hogyha személyes történetekről beszélgetnénk pusztán, miközben szerintem nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Egyrészt elhangzott valami, amit talán úgy lehetne összegezni, hogy az ember, ha idősödik, akkor hát egyfelől megél bizonyos tapasztalatokat, amik aztán nagyon sok mindenre alkalmasak lesznek. A továbbadása talán kevésbé, mert valószínűleg mindenki más is meg akarja élni. De hogy például személyesen bele kell emennünk minden áron olyan tapasztalatokba, ahhoz, hogy beszélni tudjunk róla, hogy meg tudjuk írni. Ez az egyik gondolat, ami összefoglalásként itt fölmerült bennem. A másik az pedig az, hogy a fiatalon maradni, szellemileg fiatalnak maradni, az lehet, hogy egy nagyon fontos eszköz, az a fajta kíváncsiság, amiről ez idáig beszélgettünk. A saját saját magamnak kitalálok dolgokat, és aztán saját magam beteljesítem, vagy nem, ha nem megy, és akadályokba ütközik, de mégiscsak élni segít talán.
Abszolút.
Nekem az előbb talán használtam is ezt a kifejezést, tartást ad a napjaimnak. Egy vázat, egy erős tartást az a munka, amit éppen csinálok.
Igen, csak ugye nem úgy vagyunk nagyon sokan, hogy megelégszünk azzal, amit hallunk, kapunk, látunk másoktól, hallunk a rádióban, nézünk a tévében, olvasunk az újságban, és talán sokan még azt sem, és alkotunk véleményt, és éljük a napjainkat, és múlik az idő. Tehát nem így van, hogy nem hiszem, hogy...
Személyisége válogatja szerintem.
Igen.
Én magamról tudok beszélni, én meghallgatok, és most nem csak ezekben a témákban, hanem akár politikában, akár másban, meghallgatok sokféle véleményt. Én vitatkozni nem szoktam, nem akarok senkit meggyőzni a saját igazamról, pedig hát ugye
én... Milyen ritka képesség, igen.
Most az én gondolataimat mondod.
Meg kellett ezt tanulnom. Aha, mert hát én is ilyen megmondó ember voltam 50 évesen, tehát azt hittem, hogy én látom jól a világot, és nem, és el kellett oda jutnom, hogy neki joga van, annak a másik embernek is joga van a saját véleményéhez. És hogyha ő nem fogadja, nem azonosul azzal, amit én a dologgal kapcsolatban elmondtam, akkor tudunk döntetlennel fölállni a sakkpartitól. Uh-huh. Tehát nem kell föltétlen győztest hirdetni. Uh-huh. És ezzel én a saját lelki állapotaimat, a saját mentális állapotomat is megerősítettem, mert teljesen fölösleges, időrabló, energiarabló vitákba nem megyek bele.
Igen, ez megint nagyon fontos, hogy nem azt mondod, hogy te bezárod magad, és nem vagy vevő senkire és semmire.
Nem.
Hanem, mert ugye szerintem ezzel is nagyon sokan vannak így a világban, hogy engem nem, hagyj engem, még engem nem érdekel. Nem érdekel, lecsukom a kapukat, otthon, vagy érted biztos, hogy mire gondolok?
Hogyne,
attól a nyitottság megmaradhat, hogy én egyébként nem vitatkozom, és ez szerintem nem nagyon gyakori, és lehet, hogy megint egyfajta kulcsa a kíváncsiság megőrzéséhez, a rugalmasság megőrzéséhez.
Hm? Én ebben most kaptam egy nagy leckét egyébként Róna Pétertől. Ugye együtt dolgoztunk most...
Elmondhatjuk nyugodtan, hogy van egy könyved.
Majdnem, egy beszélgető könyvet csináltunk együtt a Péterrel, és ugye ez azt jelentette, hogy egy éven keresztül munkakapcsolatban voltunk, meg elég sokat Magdóra is beszélgettünk. És ő ugye egy megosztó személyiségnek számít ma a közéletben, de a vita stílusa az mindig olyan, és ez az, ami most nekem lecke volt, hogy ő soha nem meggyőzni akarja a másikat a saját igazáról, mi több, nem kezdi el minősíteni és leminősíteni azt a másikat, aki másként gondolja, hanem érvelve, összerakva a saját álláspontját képviseli. Ez nekem egy nagy lecke volt most. Több leckét is kaptam a Pétertől, de többek közt ez volt az egyik ilyen lecke, hogy túl lehet ezt élni, ha nekem nincs igaza. Bocsánat, ha nem én győzök egy bizonyos helyzetben, ha nem én vagyok a hangosabb, nem én vagyok a... De ezt túl lehet élni, ezen túl kell lépni egy ilyen helyzeten.
Uh-huh. Ági, nagyon bólogat.
Nagyon nagy a különbség az érvelni tudás és a mindenáron meggyőzni akarás között.
Hát, igen.
És én magam is most pont itt tartok az életemben. Az élni és élni hagyni örökérvényű mondatot most értettem meg. És ezért létre is hozok egy mozgalmat, amelyiknek ez lesz a jelszava, és a mozgalomnak az lesz a feladata, akik ebben majd szeretnének részt venni, és már elég sokan úgy gondolják, hogy szívesen részt vennének benne. Hallgassuk meg egymás véleményét. Ne akarjuk mindenáron egymást meggyőzni arról, amit mi gondolunk. Csak hozzánk tesz, ha hallgatunk olyan véleményeket is, ami nem a mi gondolatmenetünkben.
Meghallunk.
Igen, meghallunk, igaz. Nagyon nagy különbség a két szó között, így van. Meghallunk olyan véleményeket, ami ellenkezik a miénkkel, és az én életemben két ember létezik. Rendes ember, meg nem rendes ember. És hogy ennek az embernek mi a véleménye, egyetértünk-e mindenben, vagy nem értünk egyet dolgokban. Majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy talán mindegy, főleg akkor, ha tudunk egymással beszélgetni.
Egy picit tudom, hogy így kerülgetjük a politikát, mint a forrókását itt jobbról-balról, és nem is akarok konkrétan politizálni, de azért ugye most egy választás előtt vagyunk, nem is sokkal, és hogy azért azt gondolom, hogy nekem is az első gondolataim, vagy az első mondataim között volt január 1-én, éjfélkor, vagy szilveszter éjszakáján éjfélkor, hogy ugyan mi lesz ebből, és hogy van egy ilyen alapfeszültség, egy alapvibrálás, egy alapizgalom szerintem mindnyájunkban, ami generált, vagy nem, hogy sorsfordító, vagy nem, ez ugye megint ízlés kérdése, és érdekel egyáltalán, vagy nem, ez is ízlés kérdése, de hogy működik az életünkben rendszerint valami, ami kíváncsisággal tölt el, amire várunk, ami érdekel, ami, hogy erre vagyok kíváncsi, hogy ez nálatok mi. Az én esetemben egyébként messze nem a politika, hanem szinte mindig a másik ember. A másik ember, a másik embernek a titka, a személyisége, a miért olyan, amilyen, a hozott döntéseinek a visszatekergetése, és ezt adott esetben színházi keretbe foglalása, szóval engem ez izgat. Benneteket mi?
De ha már azzal kezdted ezt a gondolatsort, nem fogok én sem igazából direktben, de bennem várakozás, tehát ez a jó kifejezés, várakozás van. És ha már az életkorról beszéltünk, most tulajdonképpen számunkra már 20 éven felüliek számára, mint amilyenek mi vagyunk, tulajdonképpen legyinthetnénk egyet. Mondhatnánk azt, hogy már hozzák havonta a nyugdíjat, nem a mi ügyünk már. Lesz 13. meg 14. havi, meg nem a mi ügyünk, nem forradalmárok korban vagyunk már, mi vívják meg a maguk, stb. Tehát viszont az a fajta közéletiség, ami bennem, de szerintem benned is kialakult az elmúlt évtizedek során, ezt azért ilyen vegytisztán nem hagyja, hogy mi így gondolkodjunk. Én nagyon-nagyon várom, hogy mi fog történni. Szeretnék is valamit, változást szeretnék, ezt ki tudom mondani. És hát majd meglátjuk.
És erre is érvényes, amit az előbb mondtál, vagy az Ági is mondta, az élni és élni, hagyni, meghallgatni, meghallani a másik véleményét, hagyni, működni, érvelni és egyebek.
Tegnap voltam Lakitelken egy régi barátomnál névnapot köszönteni, aki hát merőben ellentétesen gondolkodik a világ politikai folyásáról, mint én, most maradjunk ennyiben.
Igen.
És korábban, az életünk közös korábbi időszakában mi abszolút nem tudtunk kvázi politizálni együtt, mert rögtön lehülyeztük egymást, és rögtön... Most az Attila meghallgatott. Én természetesen én is meghallgattam. És annyira jó volt úgy felállni az asztaltól, amikor elindultam tőlük, hogy igazából nem akartuk föltétlen meggyőzni egymást, de az ő érvelésében is volt valami, amit én meghallgattam, ő is meghallgatta az én érvelésemet. Tehát és ez szerintem nálam ezt az életkor hozta meg, ezt a fajta toleranciát a más vélemények irányába.
És a közben megmaradó kíváncsiságot, csak hogy visszautaljak a szavunkra.
Jó, az igen. Egy fontos dolog egyébként.
Abszolút. Hát ezért mondom, igen, szerintem is. Ez a kettő együtt a nagyon jó és izgalmas kombináció.
Igen.
Akkor előre haladtával elcsitulnak az indulataink. Még azt is megkockáztatom, hogy okosabbak leszünk. És már tudjuk, hogy egy indulat cunami, amit magunkra veszünk, tehát felvesszük a harcot valakivel, és elindítunk egy indulatcunamit, az utána rendkívül rosszá ízt hagy maga után. Ezért és az jutott eszembe, hogy álbarátságok kötődnek, de ez ebben a formában nem igaz, mert olyan kapcsolati rendszer kezd kialakulni, amikor az ember már lecsendesedett, amit nem is gondolt volna, hogy valaha létre fog jönni, és Uram, bocsá, ezekből a kapcsolati rendszerekből sok haszon származik, és nem abban az értelemben természetesen, hogy majd elintézi nekem, hogy én nyerjem meg az ötöst a lotton, hanem abban az értelemben, hogy olyan dolgokat megtanulok. Megtanulok odafigyelni olyasmire is, amit azelőtt kizártam. Hát kinek van igaza? Nekem. Hát ki másnak lehetne bizonyos kérdésekben. És olyan jó észrevenni az embernek saját magán, hogy ez megváltozott, és én most arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan fog az emberek egymással szembeni, vagy egymás elleni, vagy egymás melletti indulata megváltozni a választási eredmények után. Mert most azt látom, hogy olyan elképesztő gonosz indulatok keringenek az interneten, aminek az elolvasása is egy pofánvágás. Bocsánat a kifejezésért.
Hát ne, olvasd.
De én elolvasom, mert akarom tudni. De én azt is akarom tudni. Én nem szeretnék úgy véleményt alkotni róla, hogy én azt nem tudom.
Hát ugye megint a kíváncsiság. Én egyébként azt gondolom, hogy ezek a nagyon durva indulatok, adott esetben gonoszságok, igen, talán ez a szó is jó ide, ezek nem csak abból fakadnak, amit mi gondolunk, és nem csak a politikai helyzetből, és nem csak a várakozásból, és a közelgő választásokból, hanem egyszerűen szerintem rettenetesen frusztráltak, sérültek, megbántottak magánéletünkben, gazdasági életünkben, szóval mindenféle fronton megbántottak vagyunk, és ez most egy fórum arra, ahol ezt itt ki lehet lőni. Nem ráharagszom, nem rád haragszom, hanem hazamegyek, és belerugok a kutyába. Szóval szerintem ez körülbelül ilyen típusú indulatlevezetés, amit az ember olykor a közösségi hálón produkál.
Én nem nagyon vagyok ott, tehát igazából ehhez nem tudok. Viszont azt szeretném az előbbihez hozzátenni, hogy ez, hogy most már úgy toleránsabbak vagyunk esetleg ezekben a helyzeteinkben, ez nem jelenti az önfeladást.
Nem, bizony.
Ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy de ez jó, nem jelent egy megfutamodást. Hogy akkor már nem, hanem azt, amit az előbb elmondta.
Ott elkanyarodtunk az előbb, amikor azt találtam mondani, hogy az én érdeklődésem fókuszában a másik ember van, és hogy abból én miket csinálok, vagy én hova görgetem vissza a szálakat. A ti érdeklődésetek fókuszában, ha ez így megfogalmazható, mi vagy ki áll?
Az egész újságírói százezer esztendős pályafutásom alatt az ember volt. Ez egy borzasztó közhely, tudom.
De a történet? Mert engem sokkal inkább a dolog pszichológiai.
A sorsok érdekeltek, így van. A sorsok érdekeltek. Nem véletlen például az emlegetett háborúkönyv is nem arról szólt, hogy most haditechnikailag, meg hadászatilag hogy zajlott, hanem hogy mit okozott az emberek életében, az ukrán polgárok életében, mit okozott Magyarországon a magyarok életében azzal, hogy akkor elindult ez a fajta menekült hullám, és így tovább, és így tovább. Tehát ez jó jelzi azt, hogy az ember valószínűleg másról nem is tudnék írni. Nálam az ember az alapegység. És ez volt a másik dolog, amit a Róna Pétertől nem megtanultam, csak megerősödött. Ő ugye egy olyan Istenben nem hívő ember, aki viszont a római katolikus egyház erkölcsi tanításait, az eredetit és az alapvetőeket, azokat nagyon erősen vallja és tartja. És ő ebből vezeti le az embernek a jelentőségét, a szerepét a világban, és nem ilyen család, meg nemzet, meg nem tudom micsoda, amik másodlagosan, harmadlagosan fontosak.
Nem lózunk szinten, világos.
Nem lózunk szinten, így van, hanem az ember, az alapegység. És ezt például a hívő emberek a Bibliából pontosan levezethetik maguknak, hogyha nagyon akarják, hogy az ember az alapegység.
Az előbb azon gondolkodtam, és oda még egy pillanatra hadd csatoljak vissza, azt mondta Laci, hogy azzal, hogy megtapasztalta mondjuk a Herson környéki viszonyokat, hogy megtapasztalta az adott esetben az életveszélyt is, azóta egészen másképp nézel a világra, és nem csak erre a történetre, hanem egy csomó minden másra is. Mit gondoltok erről egyébként a személyes tapasztalat, vagy tapasztalás erejéről? És ezt azért kérdezem, mert szerintem ehhez kell erő, kell bátorság, kell, nem tudom én, elszántság a kíváncsiságon túl. Tehát ahhoz, hogy én fölálljak a karosszékből, és akarjam tudni igazán, és ne csak a vetített képet akarjam látni, hanem a dolgok lényegét, ahhoz lépni kell, ahhoz tenni kell. Mit gondoltok ennek az erejéről? Meg hogy azért szerintem erre nagyon sokan nem vagyunk képesek. Egyszerűen lustaságból, vagy kényelemből.
2010, bocsánat.
Semmi, elgondolkodom rajta.
2010 tájékán én ugye Szolnokon dolgoztam a Megyei Napilap szerkesztőségében, és kaptunk egy feladatot az egyik kollégával, hogy amely feladat nyomán a Tiszazugban elkezdtünk feltárni modernkori rabszolgatartás történeteket, sorsokat, embereket, és ott akkor abban az anyag jut, ebből aztán később a Nemzetközi Újságíró Szövetség bátorságdíját kaptuk, meg lett belőle egy riportkönyv abból is. Na és ott már akkor kaptunk olyan típusú fenyegetéseket, amelyektől hátra lehetett, vissza lehetett volna hőkölni.
De várjál, ez arról szólt, hogy oda mentetek, és ott beszéltek.
Oda, ott helyszínen, jaj, így van, így van. Sőt, én bementem csicskáztató családnak a portájára is, hogy akkor most én itt a fiúkat megnézem, akik itt a disznóolagban laknak kényszerből. Tehát kaptunk olyan fajta reakciókat, reagálásokat, amiktől vissza lehetett volna hőkölni. Azt lehetett volna mondani, hogy hát nekem azért családom van, és akkor ezt én nem csinálom tovább, inkább hagyjuk a fenébe az egészet. Ott akkor abban a helyzetben, és most ne kérdezzétek tőlem, hogy mi mozgatott benne, de nekem eszembe nem jutott, hogy hagyjam abba.
Szerintem értjük mindketten.
Én azt gondolom, hogy igen. Igen.
Eszembe nem jutott.
Vissza kell térnem az első mondatomhoz, ami nyilván nagy csodálkozást váltott ki mind a kettőtökből, mennyire különbözőek a férfiak és a nők.
Érdekes, én nem csodálkoztam rajta.
Ezt idézőjelben mondtam. Igen, nem érezted az idézőjelet? Na szóval, igen, én is egész életemben az emberi sorsok iránt érdeklődtem, de női módon. Az én érdeklődési köröm kiterjedt a gyermekvállalástól a munkába teljesítésen át, a hétköznapi dolgok elviselésén vagy örömén keresztül egészen addig, hogy a nő másképp viselkedik egy olyan szituációban, ahol valakire rászólnak, mert nem tudom, odébb lépett három lépéssel, és akkor egy nő megvédi, és azt mondja, hogy de hát az csak két lépés volt, és ne tessék emiatt most itt vitát generálni. Tehát mi egészen, vagy legalábbis ami engem illet, én egy másik oldalról közelítettem meg egész életemben ezeket a dolgokat, holott ugyanazok a szavak illenek arra a megközelítésre, amit te mondtál. És azt gondolom, hogy ez igen fontos dolog, hogy egy férfi szemszögéből és egy nő szemszögéből hogyan közelíthetőek meg bizonyos témák, hogy azok a témák fontossági sorrendbe rakhatóak-e, mert szerintem nem. Mindig az a fontos, ami éppen felmerül problémaként, vagy megoldandó feladatként. És én, ahogy már ezt mondtam, egész életemben a problémákat és a feladatokat egyformán megoldandó feladatként tekintettem, csak mindegyikhez egy másik érzelmi szál fűzött. A nőket érzelmi szálak fűzik bizonyos dolgokhoz, és ez nem baj.
De például olyan tapasztalatod is van, amit az előbb a Laci mondott, hogy attól, hogy közel mentél valamihez, egyszer csak fordult a róla alkotott véleményed, a világ látásod, a bármi?
Nagyon sokszor. Nagyon sokszor. Alkottam magamban véleményt valamiről, amiről azt gondoltam, hogy hát az én véleményem az teljesen helytálló. Majd meghallgattam az illetőt, és nem csak egy embert, hanem több oldalról meghallgattam embereket abban a témában, és rájöttem, hogy az én álláspontom egyoldalú. Az ő álláspontjuk legalább kétoldalú, mert ha kétféle véleményt hallgatok meg, és beleépítettem, vagy azt képzelem, hogy sikerült beleépítenem az egyéniségembe ezeket a tapasztalásokat. Hát hogy a csodában, persze. Nagyon sokszor.
Egyébként, csak hogy én is mondjak valami ide vonatkozó tapasztalatot, az nagyon gyakori, nagyon azért annyira nem gyakori, de előfordul már ebben a műsorban többször is, hogy rajta kapom magamat azokon a sztereotípiákon, amikről nem is tudtam, hogy működnek bennem. Tehát az ember azt gondolja, hogy ó, de nyitott vagyok, ó, de kíváncsi vagyok, és közben a kérdés, amikor már kimondtam, akkor egyszer csak így visszacsatolok, hogy mit mondtam, hiszen ebben ott van az a sztereotípia, amit én magamtól tök távolinak gondoltam, vagy azt gondoltam, hogy nem vagyok ennek rabja, és valóban nem volnék, ha végig gondolnám, de működik. És ez a durva ebben az egészben.
Hát hiszen miért születnek a sztereotípiák ezért?
Hát meg miért születik adott esetben a propaganda is?
Igen,
nyilván.
Igen.
Tehát, hogy működik a fejünkben akaratlanul is, öntudatlanul is, és hogy borzasztóan kell vigyázni nyitottságban, figyelemben, koncentrációban is egyebekben. Csak mondom, hogy ezek is nagyon-nagyon érdekes dolgok, hogy mi minden működik belül anélkül, hogy tudnánk róla.
De még mindig vigyázol?
Mindig vigyázol?
Még mindig vigyázol, mert most ugye azt mondta Ildi, hogy nagyon kell vigyázni.
Ezen el kell gondolkodnom.
Mert te már nem?
Ez a dolog, rajta kapom magamat, hogy nem. Aha. Hogy sokszor nem.
Azt hiszem, hogy azon a... Én átestem azon a fokozaton már, amikor elkezdett bennem automatikusan működni, automatizmusként működni, az, amire egyébként vigyázni kellene. Hadd mondom, van konkrét pillanatom is hozzá, amikor az LMBTQ könyvet elkezdtem, a riportkönyvet elkezdtem, az anyaggyűjtését, és a legeslegelső beszélgetésre mentem az egyik civil szervezetnek, LMBTQ civil szervezetnek az irodájába. Na most nekem nulla ismerettségem, nulla, ez senkivel. Tehát én és azon kaptam magam, hogy a buszon, meg a villamoson, azon gondolkodom, hogy ha én most majd oda megyek, vajon kikkel találkozom ott? Vajon majd kezet fogjunk? Vagy most hogy kell ott majd viselkedni? És ezen rajta kaptam magam ott még a buszon, hogy hát hülye vagy te? Hát hozod az előítéleteidet, de akkor legalább most az utolsó pillanatban rakd félre, aztán majd lesz, ahogy lesz. És összetalálkoztam ott két tök normális, nagyon okos emberrel, akikkel nagyon jót beszélgettünk, és akikkel utána sokáig még nagyon jó volt a baráti, haveri viszony is. Tehát, és én ott akkor kóstoltam abba az érzésbe, hogy igen, érdemes félrepakolnunk. És most tényleg ott tartok, nem a nagy Zolásként mondom, tényleg ott tartok, hogy már nem kell figyelnem rá, hogy... Uh-huh. Hogy az előítéleteimet, vagy a sztereotípiáimat.
Bocsánat, erről még valami eszembe jutott, nagyon kevés időnk van, de ezt most még akkor is gyorsan elmondom, hogy én régen ez szerintem 20 éve is volt, egy playback színházzal elmentem Ózd mellé a hétes telepre Bódis Krisztáékhoz. És ott a Kriszta az elején felkészített minket, hogy most kaptak az emberek segélyt, nagyon óvatosan azzal, hogy mit fogadunk el, és mit nem, meg ne bántsuk őket, de ne is költsék ránk a pénzüket, szóval, hogy ezt így hogy. És hát oda mentünk, borzasztó nyitott vagyok, hogyne, fölvettem a kis cigánygyereket, ölbe vettem, beszélgettünk, néni, adja ide a nem tudom. Szóval nagyon jól éreztük magunkat, és az első gondolatom, ahogy ez az egész befejeződött, kiértünk a faluból, hogy akkor most nagyon gyorsan keresünk egy vízcsapot, mert kezet akarok mosni.
Igen.
Szóval, hogy igen, és aztán az ember rajta kapja magát, hogy annyira azért mégsem. Jó, mondja rá ki, bocsánat.
Az LMBTQ-hoz van egy nagyon rövid történetem. A szomszédomba költözött egy meleg pár, végtelen helyes két fiú. Én akkor találkoztam közelről ezzel a dologgal életemben először. Odáig jutottam el a dolgok megismerésében, hogy megrendeztem az esküvőjüket. És eljött a Szinetár Dóra, aki énekelt az esküvőjükön. Tehát, hogy az ember olyan könnyen tud fejlődni, ha nyitott.
Így van.
És ez nagyon fontos.
Kulcs szó a nyitottság. Kulcs szó.
Igen. De akkor lehet, hogy nem is kíváncsiságot kellett volna majd, de, hanem a nyitottságot hívószónak föltárnunk ma estére, vagy ma délutára. Jó, hát fiatalok, mit mondhatnék? Az a helyzet, hogy lassan a végére érünk ennek a műsornak. Még azon gondolkoztam, hogy volna-e olyan, amit így ezek után, ezután a lefutott kör után záró mondatként hozzátennétek, akár a nyitottság, akár a kíváncsiság hívószó kapcsán, hiszen ugye szerintem azért nagyjából körbejártuk a témát kinek-kinek a saját történetei alapján, és szerintem ez egy szép beszélgetés volt, mondhatsz?
Én egy einsteini idézetet a kíváncsiságról, de saját magáról azt mondta az Einstein, hogy nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi. Szerintem ez egy tökéletesen leírja a kíváncsiság szó miben létét.
És nagyszerű zárszó, ha csak Áginak nincs valami
ehhez
más.
Én nem tudok mit hozzátenni, csak egyet érteni.
Jó, hát akkor nagyon szépen köszönöm. Bán Ágnes és Murányi László voltak a vendégeink a kíváncsiság hívószó kapcsán, és én ilyenkor szeretek egy pici időt hagyni arra, hogy muzsikáljunk és áthangoljuk magunkat a hírekre. Ez volt a mai Zsebenciklopédia. Gálildit hallották, a viszonthallásra.
A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.